Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük 49-es számú énekünkkel, az Eke énekes könyv 49-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú éneket énekeljük, énekes könyvünk 4-es számú énekét énekeljük liturgiai énekként. Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Amen. Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei atyánk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségeinket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára előtti felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Tesszalonikai, az beliekhez írott első levelének 4. fejezetéből az első verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét tehát Tesszalonikai beliekhez írott első levélből olvasom a 4. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogy kell Istennek tetsző módon élnetek, és mint éltek is, ebben jussatok még előre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten férfi hét volt Biatorbágyon, gyülekezetünkből is voltak képviselők, küldöttek, Marcsek Balázs szeretne bizonyságot tenni az ott történtekről.
Köszönöm a gyülekezetet. Belerúgás, ez nem a közönyvéshez tartozott. Tehát köszönöm a gyülekezetet. Múlt héten, férfi héten voltam. Gyülekezetünkben most nem voltunk olyan sokan, mint szoktunk. Igazából én voltam egyedül, meg még Pálóczi János volt, aki azért hozzánk tartozik a gyülekezetünkhöz. Nagyon gondolkodtam azon, hogy kiálljak-e ide. Elhatároztam ezt már olyan múlt hét szerve körül, amikor az ige munkálta a szívemet. De aztán tennap már vaciláltam rajta, hogy valóban kiálljak-e. Nem olyan egyszerű az a dolog, amikor az ige metszi a mi életünket. Nagyon áldott volt a hét, nagyon sok mindenről szó lehetett csoportos beszélgetésen is a keresztény élet rejtelmein mentünk sorba, végig minden szegmensét próbáltuk érinteni. Nagyon jók voltak az ige hirdetők, és egész héten szólhatott az ige, de ami nekem nagyon személyes volt, az igém, amit kaptam, az volt, hogy hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Néha most így elbizonytalanodtam, hogy valóban az az út, amin most járok, vagy a gyülekezet környékén dolgozom, hogy ez valóban az Úr akarata-e, és amikor jöttek a nehézségek, problémák, akkor sokszor ebből ki szerettem volna lépni, és azt mondani, hogy tovább lépek, és akkor valami más munkahelyen dolgozom, más csinálok. De mielőtt már elmentem a hétre, már erősített ebben az Úr, hogy nekem itt van a helyem. És amikor hétfőn megkaptam ezt az igét, akkor egyértelmű volt, hogy az Úr itt szeretne engem látni, és itt szeretné, hogyha dolgoznék, munkálkodnék. Aztán erről a munkáról és ennek a munkának a végzéséről rá kellett jönnöm, hogy nem mindig úgy csinálom, hogy ezt Isten szerint való. Meg akartam keresni az igémet, hogy pontosan hogy van az ige környezet, és valami oktál fogva nem volt helyes a kiírás, hogy hol van. És aztán meg ez nagyon bosszantott, hogy miért nem találom, hogy lehet, hogy még valami üzenet lenne az igény környezetében. Aztán a Sándort megkértem, hogy nézze meg. Sándor nagyon jól ismeri a Bibliát, a Kovács Sanyit, és egyből mondta, hogy kettes helyett hármas kell, hogy legyen. A Zsoltárok 37-5 volt, amit az előbb fölolvastam. és elkezdtem így tovább olvasgatni is. Egyszer úgy elolvastam a 37. fejezet elejét. Jó, elolvastam, utána még egyszer olvastam. Nem igazán találtam benne üzenetet még. És úgy ültem az ige felett, aztán még egyszer olvastam, és akkor rájöttem, hogy van még ebbe üzenetből. A 8. vers ebben a fejezetben: tégy le a haragról, hagyd el a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Hát itt kőkeményen betalált az ige, hogy sokszor ilyen vagyok, hogy haragszom a másikra, hogyha nem egészen úgy gondolkodik, vagy csinálja a dolgokat, mint hogy én azt jónak tartom. Sokszor hevesen lépek fel dolgokban, és sokszor van bennem indulat, ami nem a Krisztus szerint indulat. És azt láttam meg, hogy a saját gondolataim szerint próbálom itt a feladatokat, munkákat elvégezni, és ez nem a ráfogom Istenre, hogy Isten biztos ezt akarja. És azt meg kellett látnom, hogy ez csak az én okoskodásaim sokszor. És még a heveskedés meg indulatra visszatérve, most szeretném megragadni az alkalmat, hogy bocsánatot kérjek. Azoktól, akiket ezzel megbántottam. És az Úr nagyon sok dologban csiszol, és szeretném a szolgálatot, a munkát úgy végezni, hogy ez az ő dicsőségére lehessen.
Köszönjük szépen! Az Úr csodálatosan működik, formálja az életünket. Nem mond le rólunk még az idősekről se, nem hogy ilyen fiatal emberekről, úgyhogy csiszolja az életünket, formálja életünk végéig. Köszönjük az Úrnak, hogy ott volt veletek, és bizonyára még sok minden történt. Majd halljuk a történéseket. Isten tiszteletünket folytassuk, készülve az ige hirdetésre. Énekeljük az Ekénekes könyv 145-ös énekét. Laikus vasárnapunk van. Fintor Tamás lesz az ige hirdető. 145-ös énekkel készüljünk imádságos szívvel az ige befogadására. 145-ös éneket énekeljük.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt az igét, amit erre a vasárnapra választottam, és amely megíró található Máté evangéliumában a 12. fejezetben a 15. versnek a második felétől olvasom az igét. Sokan követték, ő meggyógyította minnyájukat, és meghagyta nekik, ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Én az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécses nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Eddig az ige. Tessen helyet foglalni. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Az imént felolvasott ige szakasznak az előzménye, hogy Jézus meggyógyított egy sorvadkezű embert. És az ott lévő tömeget ez a gyógyítás megosztotta. Két csoportra osztotta a tömeget. Az egyik csoportba azok tartoztak, akiket úgy nevezhetnénk, hogy Jézus ellenségei. Ők voltak a farizeusok. Egy vallásos csoport, akik ismerték a törvényt, és azért haragudtak meg Jézusra, mert szombaton gyógyított. És ez ugye tilos volt szombaton bármiféle munkát végezni, és úgy gondolták, hogy ezzel Jézus megszegte a szombatot. Tehát vétkezett a törvény ellen. Nem ismerték fel Jézusban az Urat, aki a szombatnak is az Ura. Vallásosak voltak, ismerték Isten törvényét, de nem volt Jézusuk. Kimaradt Jézus az ő vallásos életükből. Mondhatnánk, hogy épp a lényeg hiányzott az ő Isten tiszteletükből. Ez a gyógyítás egy zsinagógában történt. Egy olyan helyen történt, ahol többnyire Isten dolgaival foglalkoztak. És ezek a farizeusok elhatározták, hogy megölik Jézust, hogy végeznek vele. És beférkőzött a bűn az ő szívükbe, az ő gondolkodásukba. Káin jut eszembe, aki szintén ugye megölte a testvérét, Ábelt, és mikor ezen gondolkodott, akkor azt mondta neki Isten, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodj el rajta. A másik csoportba azok az emberek tartoztak, akik Jézust követték. Tehát Jézus követőinek a csoportja. Mai szóval azt mondhatnánk, hogy ők voltak a keresztények. De tudjuk azt, hogy csak később nevezték el Jézusnak a követőit keresztényeknek. És mit is jelent Jézust követni? Jézust követni azt jelenti, hogy amerre ő megy, arra megyek én is. Hogyha ő balra megy, akkor én is balra megyek. Ha ő jobbra fordul, akkor én is jobbra megyek. Azt jelenti, hogy ha ő megáll, akkor én is megállok. Hogy nem előzöm meg, sokkal előrébb járnak, mint Jézus, mert nem bírják kivárni, amit ő cselekszik, és a maguk kezébe veszik az irányítást, a maguk kezébe veszik a kezdeményezést. Előre szaladnak. Jézus követése azt jelenti, hogyha valahova Jézus nem megy be, oda én sem megyek be. Hogyha valamibe Jézus nem megy bele, akkor abba én sem megyek bele. Hiába mindenki azt csinálja, hiába a keresztény testvérem is úgy él, én akkor sem. Talán sokan ismerik azt a karszalagot, ami az van leírva, hogy mit tenne Jézus. Hogyha megvizsgálnád az életedet, a munkádat, a családban való helytállásodat, és feltennéd magadnak ezt a kérdést, mit tenne Jézus a helyemben, vajon mind változtatnál most azonnal? Hogyha feltennéd azt a kérdést magadnak, hogy Uram, te ezt megtennéd? Uram, te ezt elfogadnád? Uram, te ebbe belemennél? Mennyi mindent szerveznél most át az életedben? Mit kellene másként tenned most, hogyha Jézusra tekintenél? Sokan talán úgy gondolkodnak Isten követéséről, hogy jöjjön Isten velem, áldja meg a döntéseimet, adja áldását az útjaimra, igazodjon ő hozzám. De ez pont fordítva működik. Nekem kell Istenhez igazodnom, nem pedig Istennek én hozzám. Hát Isten azt mondja, hogy térjetek én hozzám, és én is hozzátok térek. Nem úgy van ez, hogyha Isten megáld, és megadja, amit akarok, akkor majd hiszek benne, akkor majd követem őt. Isten azt mondja, hogy jobbítsátok meg az útjaitokat. Nem azt mondja, hogy hát, hogyha ragaszkodsz az útjaidhoz, akkor üssek ő, veled megyek. Legyen úgy. Megáldom azt. Nem. Azt mondja, hogy igazítsd az életedet én hozzám. Térj én hozzám. Az én beszédeimre hajtsd oda a füledet. Az én igém legyen számodra a mérce. És azt is láthatjuk, hogy akik Jézust követték, őket meggyógyította. És azok az emberek valószínűleg valamilyen testi betegségben szenvedtek, mint ez a sorvadkező ember is. És azt látjuk, hogy Jézus belenyúl az életükbe, és valamit tesz az ő életükben. Rendeződik az ő életük. Betegségükből gyógyulnak meg. Helyre kerülnek a dolgok. Olyan jó volt hallani Balázsnak a bizonságtételét, hogy az ő életében is belenyúlt Isten, és hogy az ő életében is helyre tette, ami nem volt a helyén. De van egy téves elgondolás. Sokan úgy gondolják, hogy aki keresztény, az nem lehet beteg. Az csak egészséges és gazdag ember lehet. Ugye itt így a testi betegségről beszélek most. A Biblia ezt nem tanítja nekünk. Tehát, hogyha te keresztény vagy, keresztény leszel, attól lesznek betegségeid. És lehet, hogy szegényebb is leszel. De ez nem azt jelenti, hogy rossz keresztény lennél, vagy hogy bűn miatt van ez. Mert hogyha lusta vagy, és nem akarsz dolgozni, és emiatt szegényedik el az életed, arról nem Isten tehet. A Biblia azt tanítja, hogyha valaki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Mi ezt úgy szoktuk emlegetni, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. De hát sokan nem dolgoznak, hiába akarnak, mert nem tudnak, akár egy betegség következtében is. De aki nem is akar dolgozni, mert jobban tetszik neki a lustálkodás otthon, vagy a semmittevés, arra mondja az ige, hogy az ilyen ne is egyen. Isten elsősorban nem a testi nyavajáinkból akar bennünket meggyógyítani, hanem a bűnnek a betegségéből. De hogyha Isten úgy akarja, akkor még betegségből is fel tud állítani. Viszont, hogyha betegek vagyunk, akkor menjünk orvoshoz. Ezért nem fog Isten megharagudni ránk. Sokan fordulnak manapság természetgyógyászokhoz, különféle homeopátiás készítményekhez, ilyen babonás praktikákhoz, amiben a homeopátiát említve, abban semmi hatóanyag nincs. Az a helyes, hogyha testileg lebetegszünk, akkor elmegyünk az orvoshoz, és az ő tanácsát követjük. De a bűn az egy halálos betegség. Azzal hiába megyünk a körzeti orvoshoz. Sokan belehaltak már ebbe a betegségbe. Isten az Éden kertjében kijelentette, hogy ez halálos. És a mi legnagyobb problémánk a bűn, hogy elszakadtunk Istentől, hogy rendezetlen a mi kapcsolatunk Istennel. Rendezted-e már a kapcsolatodat Istennel? Ez a két csoport, amely ma előttünk van. A farizeusok vallásos csoportja, akik külsőleg rendezetnek tűnnek, de belül tele van a szívük álnoksággal és gyilkos szándékkal. És még akkor is rossz ez, hogyha azt mondják, hogy a törvény nevében vagy Isten nevében teszik. A másik csoport, akik azok, akik rá vannak szorulva Istennek a kegyelmére. Tudják, hogy betegek, és tudják, hogy Jézusra van szükségük. Hogyan állsz Jézussal? Melyik csoportba sorolnád magad inkább? Amikor Jézus megtudta, hogy végezni akarnak vele, akkor eltávozott onnan. Jézus nem kényszeríti magát senkire. Hogyha neked nem kell ő, akkor nem fogja magát rád kényszeríteni. Egyszer valaki azt mondta, hogy Isten jobban szeret annál, hogy bekényszerítsen téged a mennyországba akaratod ellenére. Szerintem milyen rossz lenne nekünk olyan társaságban, akiket nem szeretünk. És Isten jobban szeret annál, mint sem bekényszerítsen a mennybe, ahol örökre vele kellene lenned, azzal, akit te nem szeretsz. Ott csak azok lesznek Jézussal, akik őt viszont szeretik. Olyan ez, mint egy szülinapi buli. Mondjuk van egy ember, akit szeretek, meghívom erre a bulira, hogy velem együtt ünnepeljen. De engem nem szeret, ezért nem jön el. Isten mindannyiótokat szeret, és mindannyiótokat hív az ő országába. Elfogadod-e az ő hívását? Jézus a meggyógyítottnak nagyon érdekes dolgot mond. Ne fedjétek fel, hogy ki vagyok. Miért? Hogy beteljesedjék a profécia. Jézus minden pillanatban Istenre figyelt. Minden helyzetben Isten akaratát kutatta, és Istent akarta megmutatni, az ő dicsőségét kereste. És ebben a proféciában meglátjuk, hogy milyen Jézus. Ami igaz a keresztényekre is. Hiszen igaz, hogy Isten szeret. És az is igaz, hogy ő a Szent Lelkét adja. És Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Az első keresztények Krisztusról kapták a nevüket. Ez a görögben a Krisztiános szó szerepel, ami azt jelenti, hogy Krisztusi ember. Olyan, mint Krisztus. Olyan vagy-e, mint Krisztus. Azt mondja a Biblia, hogy ő nem szít viszályt, nem lármáz, nem kiáltozik, nem bezegszik. Lehet, hogy te olyan családban nőttél fel, ahol ezek jelen voltak. Vagy lehet, hogy most is ilyen családban élsz. Vagy lehet, hogy pont te magad vagy az, aki folyton veszekszel. Veszekszel a feleségeddel, veszekszel a férjeddel, gyerekeiddel, szüleiddel, szomszédoddal. folyton a te hangodat lehet hallani, te vagy az, aki a feszültséget, a viszályt szítod, ahelyett, hogy a békességre törekednél. És hogyha csak ezt az egy területet nézzük meg, vajon ebben hasonlítasz-e Jézusra, aki nem szít viszályt, nem lármáz, nem hallatja hangját az utcán. Azt is mondja a Biblia, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. És ez a kép megmutatja, hogy milyen törékeny az emberi élet. Sebezhetőek vagyunk, megsebezzük egymást sokszor. Nagyon sok minden van, ami sebzi a mi szívünket, a mi életünket. És ez a sebzés már sokszor gyermekkorban elkezdődik. Sebet kapunk és sebet adunk egymásnak. Megsebezzük a gyermekeinket, irgalmatlanok, szeretetlenek vagyunk velük szemben, vagy akár egy válás is komoly sebet okozhat egy gyermek életében. Vagy milyen komoly sebet kaphatott az a lány, aki 16 éves kora körül tudta meg, hogy őt nem akarták a szülei. Mert éppen veszekedtek a szülei, és ő elment haza. És akkor a édesapja az felesége fejéhez vágta, hogy te nem is akartad, el akartad vetetni a lányodat. Mit érezheted, milyen sebet kaphatott ez a lány? Hogy őt nem akarták, hogy ő egy teher, ő egy kolonc a szülei nyakán. Megsebezzük a társunkat, önzőek vagyunk, mert csak a magunk élvezeteit keressük, sokszor más karjaiban. Mély sebet hagy bennünk egy szerettünk elvesztése, sokszor az apró kis repedések idővel komoly, mély szakadékká változnak bennünk. Lelki töréseket szenvedünk, mert játszunk egymás érzelmeivel, becsapjuk egymást. Ebben a proféciában Jézust irgalmasnak látom. Hiszen aki nem töri el a megrepett nátszálat, nem oltja ki a füstölgő mécsest, az irgalmas. Talán a te életed is ilyen megrepett, megtört élet. Tele vagy sebekkel, tele vagy sérülésekkel, amiket mások okoztak neked, vagy talán te okoztál magadnak, és most másokat okolsz érte. Talán olyan ember vagy, aki sérüléseket hordoz. Talán olyan ember vagy, akit kihasználtak mások, aztán eldobtak, aki semmire sem jó már. Hadd mondjam el neked, hogy Isten irgalommal néz rád. Ő meg akarja menteni a tönkrement életedet. Talán olyan vagy, mint egy füstölgő mécses. Úgy indultál, hogy ragyogsz, de mára már elveszett ez a ragyogás. A világ világossága a szívedben volt, de mára inkább csak pislákolsz. Már nem lángolsz Jézusért, nem világítasz, épp hogy látszik még valami a régi hívő életedből. És Jézus nem oltja ki ezt a kis lángot. Ő irgalmas hozzád. Azt is olvastuk, hogy ő győzelemre viszi az igaz ítéletet. Jézus győzött. Jézus győzött a Golgotán, Jézus győzött a kereszten, győzött a halál felett, legyőzte az ördögöt. A győzelem, vagy a győztes ellentét a vesztes. Lehet, hogy úgy vagy most itt, mint egy vesztes. Mert legyőztek, mert eltiportak, eltapostak, átgázoltak rajtad, megaláztak. Talán úgy tekintesz magadra, mint egy vesztes, mint egy lúzer. Hadd mondjam el neked, hogy Jézus győzött. Ő a győztes, és lehet te is győztes. Vele. Az első emberpár elbukott. És azóta az ember bukott ember. És lehet, hogy te is egy bukott ember vagy. Lehet, hogy egy csőtömegnek tartod magad. vagy annak tartanak mások. Lehet, hogy elbuktál a házastársi hűségedben, hogy hűtlen lettél a társadhoz, lehet, hogy keresztényként elbuktál a kísértésekben, és hűtlen lettél az Úrhoz, de hadd mondjam el neked, hogy Jézus győzött, és lehetsz te is győztes, újra győztes. Nem kell bukott emberként leélned az életedet, mert Isten fel akar téged emelni, győztessé akar tenni. Talán úgy jöttél most ide, hogy nincs reményed, reménytelenül. Azt mondod, vagy azt mondják mások rólad, hogy te egy reménytelen eset vagy. Reménytelen a helyzet, amiben vagy. De hadd mondjam el neked, hogy van valaki, aki reményt ad számodra. És ezt a reményt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ő benne reménykedhet. Ő a te reményed. Ez a ézsaiási profécia a babiloni fogság idején hangzott el, amikor a nép fogságban volt. És ezért mindig aktuális, amikor rabságban van egy nép, vagy rabságban van egy ember. És te, aki azt gondolod, hogy nincs szabadulás a rabságodból, nincs remény, aki azt gondolod, hogy Isten elfeledkezett rólad, hadd mondjam el neked, hogy ez nem igaz. Isten soha nem feledkezik meg rólad. És neki van elég ereje, hogy megszabadítson téged. És hogy a fogság idején elhangzott ez az ítélet, az ítéletről is beszélni kell. Mert Isten népe a bűnei miatt került a fogságba. És hadd mondjam el neked, hogy lesz ítélet. Lesz ítélet is. Mert Isten el fog jönni ítélni élőket és holtakat. És az ítéletet nem kerülhetjük ki. De mindazok, akik Jézust elfogadják megváltójuknak, és hisznek benne, megvallják is neki a bűneiket, és elfordulnak azoktól, azok irgalmasságot nyernek. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönöm, drága Jézus, hogy te győztél a kereszten, és köszönöm, hogy ezt értünk tetted, és köszönöm, hogy te ki akarsz bennünket hozni, ami bukott életünkből biztos talajra akarod állítani a mi lábunkat, egy olyan alapra, ami nem inog meg, hogyha jönnek a nehézségek, akkor sem. Kérlek, add, hogy legyen hitünk, bátorságunk erre az alapra ráállni. Ámen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Mint hogy hirdettem a laikus vasárnapon, Fintor Tamás hirdette köztünk Isten igéjét. Köszönjük a szolgálatodat, Tamás. Az Úr áldja meg életedet, szolgálatodat ő benne. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat, amelyek egyre jobban közelednek, hisz a többször hirdetett eke családos hétvége az itt van a közelben, március 28-ától 30-áig lesz. Erre lehet jelentkezni az eke honlapján, akinek segítség kell ehhez, bátran szóljon nekünk, nekem is akár, szívesen segítünk a regisztrációban. Illetve utána Biblia tanulmányozó hét lesz, amely az információim szerint már betelt, de várakozó listára még természetesen lehet jelentkezni. Március 30-tól kezdődik ez Biatorbágyon. Erre is szeretettel hívjuk a testvéreket. És hogy így folyamatosságban meglegyen a programoknak, mert hát 28-án az Eke, családos hétvége, utána csendes hét, Biblia tanulmányozó hét, és utána következő szombaton pedig ott van az Eke csendes nap, amelyet kevesebbszer hirdettem, mert a helyszíne későn fixálódott le. Kispesti Evangélikus templomba, Szélbúcsú gyülekezetében lesz az Eke csendes napja, amelyre szeretettel hív és vár mindenkit az Eke közössége. Tekintettel arra, hogy elég rövid a határidő már, hogy itt van a sarkunkban az időpont, kérem a testvéreknek, hogy most jelezzék feleségemnél, istentisztelet végén ki szeretne jönni, próbáljuk megszervezni az utazást. Tehát április 5-én kezdődik, vagy lesz az Eke csendes napja. Még egy hirdetni való 30-ára, március 30-ára, hogy akkor lesz szupplikáció a gyülekezetben. Teológus hallgató érkezik, nem messziről, itt lakik Nyíregyházán egyébként. Úgy kérte magát ide Orsi, és szeretettel hirdetem a testvéreknek, akiknek adományon a Hittudomány Egyetem Teológus Otthon részére, azok akkor a Persejtbe behelyezhetik ezt, és ezzel támogatják majd a teológusok képzését, a Hittudomány Egyetem működését. Egy névsort, egy listát adtunk közre, amelyen még néhány üres hely van. Itt Nyírterken szennyvíz hálózat bővítés folyik, de ez a terület kimaradt a tervezésből. A templomunk az egy ilyen senki földjén van, ilyen értelemben, mert a szennyvíz hálózat ott megy, meg amott megy, de itt mellettünk nem megy el. És ezért a polgármester úr kérésére egy kérvényt adunk be, aláírjuk többen, hogy egyébként itt sokféle tevékenység folyik, és szeretnénk, hogyha bekötnék a hálózatba az épületünket is. Aki még úgy gondolja, istentisztelet végén aláírásával rögzítheti ezt, erősítheti. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével, hogy holnap egy sír mellett kell majd megállnunk. A híradásokból, a médiából is értesültek a testvérek, hogy egy fiatalembert elgázoltak itt Nyíregyháza és Nyírterek között, őt temetjük, és hát könyörgünk az itt maradottak békességéért, meg azért a fiatalemberért is, vagy emberért, aki a balesetet okozta autójával, elgázolta Balogh Csaba testvérünket. 41 éves? 41 éves, ugye? 41 éves fiatalembert. Hogy az Úr tudjon békességet adni, meg tenni igazságot ilyen esetben, hisz sok minden közre játszott abban, hogy ez a baleset létrejött. Nyilván terheli annak az embernek a lelkét nagyon, aki ezt a balesetet okozta. És nyilván a családnak a fájdalma is ott van, imádkozzanak a testvérek azért, hogy a békesség ott lehessen a családban, és valóban az Isten érvényre tudja juttatni azt a tervét, ami miatt ez megtörténhetett, amit már megengedte. Holnap temetjük a fiatalember, kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért az alkalomért. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 450-es számú énekünket, annak első versét a záró oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldjuk és magasztaljuk a Te nevedet, mert Te méltó vagy rá. Köszönjük, Urunk, hogy Te csendben, nem kiáltozva és nem felhívva magadra a figyelmet, tetted a dolgodat, olyan jó volt olvasni, hallani a Te igédet, hogy Te nem töröd el a megrepett nátszál életünket, és nem oltott ki a füstölgő mécses életünket, mert Te könyörülő, kegyelmes Isten vagy. És Te nem emberi ítélet, emberi mérték szerint ítélsz, hanem a Te kegyelmed szerint. Így köszönjük, Urunk, hogy itt állhatunk ezen a mai napon is Te előtted, és térdet hajthatunk, és fejet hajthatunk Te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod a szívünkbe helyezni imádságainkat, és így kérünk is, hogy kinek-kinek egyenként Te helyezd a szívébe azt, amit vele szeretnél kimondatni és megcselekedni. Így tégy bennünket, Urunk, engedelmes gyermekeiddé és gyülekezeteddé, népeddé, egyházad tagjává. És úgy köszönjük, Urunk, hogy sokféleképpen működik a Te szolgálatod. Hálás a szívem a Biatorbágyi szolgálatért is. Köszönjük, hogy ott lehettek most a férfiaink. És köszönjük, hogy igéd szólhatott és működhetett az emberek szívében, nem tért vissza hozzád anélkül, hogy el ne végezni a munkáját. És köszönjük a gyülekezetünk sokszínű, sokféle szolgálatát, amelyben megmutatkozol, Urunk. Bárcsak mindig engedelmes gyermekeidként hajolhatnánk be a Te akaratodba, és Te elmondhatnád rólunk, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, most sokat bízok rád. Tégy bennünket, Urunk, ilyen gyermekeiddé, azért is, hogy megállhass életünket, szolgálatunkat. Köszönjük néked, hogy az egész teremtett világ csodája, az téged dicsér, téged magasztal. Köszönjük, Urunk, hogy ez a rend még mindig fennáll. Köszönjük, hogy tart még a Te kegyelmi időd. Áld meg azokat az embereket, akiknek hatalmat adtál, akiknek felelősséget adtál arra nézve, hogy ebben a világban betöltsenek olyan szerepeket, amelyek meghatározzák a világ életét. És Te roncsd le azoknak a szándékát, akik önző céllal szeretnék felhasználni a tőled kapott lehetőséget. Így kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, hazánkért, itt a választások idején is kérünk, adj olyan embereket, akik neked szeretnének szolgálni, és azok felé szolgálni, akik rájuk bízattak. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen önzetlen, neked szolgáló embereket szeretnél Te is látni népünk között. Hálás a szívünk, Urunk, hogy előtted lehet egyéni életünk, benne házasságunk, gyereknevelésünk, anyagi helyzetünk. Áld meg bennünket, Urunk, azzal a bölcsességgel, ami onnan fölülről jöhet csak egyedül, hogy mindig bölcsen tudjunk szólni, bölcsen tudjunk cselekedni, viselkedni, hogy kimondatlanul is meglássék rajtunk azt, hogy a gyermekeid vagyunk, és Te irányíthatod, vezetheted a gondolatunkat, életünket, imádságunkat. Hálás a szívem azért is, Urunk, hogy föld életünk során mindig a kezedben tudhatjuk az életünket, és hajunk szála sem eshet le a földre, anélkül, hogy ne tudnál róla. Így köszönjük, Urunk, elhunyt testvérünk életét is. Köszönjük néked, hogy a baleset után is Te lehetsz a család életében, és az, ami emberi értelemmel föl nem fogható, az a békesség ott lehet a szívükben. Te légy azzal a gépjármű vezetővel is, aki a balesetet okozta, hogy a Te kegyelmed irányíthassa, vezethesse a gondolatait, hogy Te benned nyerhessen ő is békességet, elfogadva az ítéletet, de megállva előtted, a Te ítélő széked előtt is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy a temetési Isten tiszteletben Te szeretnél megszólalni, és Te szeretnél bennünket vigasztalni, Te szeretnél utat mutatni, irányt mutatni. Add meg, hogy megszólalhasson az igéd, és rád figyelő szívvel állhassunk ott előtted. Köszönjük, Urunk, hogy földi életünk során sok nehézség, szenvedés, sok stopptábla is adódik, amikor meg kell állnunk, de köszönjük, hogy mindez miértünk van azért, hogy földi életünkben is megtapasztalhassunk Téged, és fölkészíthesd életünket arra az eljövendő életre, amely Te benned, Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban lehet valóság számunkra. Vidd el életünket minden hívság, kívánság, bűn közepette is, hogy te légy a mi egyetlen reménységünk, te légy a mi egyetlen erőnk, támaszunk, hogy célhoz érhessünk, futásunkat bevégezhessük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.